Kedves hallgatom! Mivel feltámadtunk Krisztussal együtt, ezért az odafennvalókat kell keresnünk, ahol Krisztus Isten jobbján ül. Már láttuk, hogy ez személyes szentséghez vezet. A 12. verssel kezdve láttuk, hogy ez szentséghez vezet a másokkal való kapcsolatunkban is. A 18. verstől a 21. versig foglalkozunk majd az otthonban megélt szentséggel. A 22. verstől a 25. versig olvasunk a munkahelyi szentségről. A keresztény Krisztus teljességében éli életét az otthonban, a munkahelyen és a társadalmi kapcsolatokban. Pál világosan megnevezte az óember cselekedeteit, amiket le kell vetkőznünk magunkról. Most bizonyos vonásokkal írja le, hogy mi jellemzi az új ember öltözködését. Meglátjuk a keresztények ruhájának legújabb divatját. Valójában, amikor erről a fejezetről magyarázatot írtam, akkor ezt a címet adtam magyarázatomnak. Amit a jól öltözött keresztény ez évben visel. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, telítséget, türelmet. Kolossei levél, 3. rész, 12. vers. Mint Isten választottai. Nagyon sok vita folyik a kiválasztás kérdéséről. Tény, hogyha bízunk Krisztusban, akkor rajtunk van az új öltöny, és a kiválasztottak közé tartozunk. Ha ezeket Pál felsorolása alapján megtalálják az emberek az életedben, akkor kiválasztott vagy. Nem is mondhatnám másként, és nem érvelhetnék egyébbel, mert kiválasztott vagy. Isten kiválasztott gyermeke Jézus Krisztus igazságába öltözött fel. Megfigyelhetjük a Pál által említett ruhát, ami lényegében a Szentlélek gyümölcsére utal. Ezt nem teremhetjük meg saját magunk az életünkben. Mihelyt arra gondolunk, hogy milyen csodálatos a helyzetünk Krisztusban, és milyen fenséges a kiválasztásunk, azonnal fel kell ismernünk, hogy magunktól tehetetlenek vagyunk. Erőtlenek vagyunk, és nem tudjuk fölvenni magunkra ezeket a gyümölcsöket. Ugyanúgy nézünk ki, mint a mennyasszony az énekek énekében. Békecsókot kaptunk. Megbékültünk Istennel. Ő csókolt meg minket, barátom, és megmondta, hogy bűneinket megbocsátotta Krisztusban. Milyen csodálatos ez a helyzetünk. De mint Isten gyermekei továbbra is vétkezünk. Szükséges arra a fiúra gondolnunk, aki elhagyta apját és otthonát, és bűnben élt, miközben pocsékolta vagyonát a topzódó élettel. Amikor visszatért, apja távolról meglátta, és elébe futott, majd átölelte. Mit tett ekkor? Megcsókolta fiát. Ez a megbocsátás csókja volt, ami bemutatja, hogy Isten megbocsátott gyermekeinek. Mi annak a mennyasszonynak a helyzetében vagyunk, akiről az énekek éneke ezt mondja. Jöjj közelebb hozzám! Nem vagyok képes megőrizni azt a csodálatos helyzetemet, amit Krisztusban kaptam. Nem tehetem magamtól. Ezért rábízzuk magunkat. A Szentlélek munkálkodik bennünk, és ő tesz képessé arra, hogy lélekben járjunk. Könyörületes szívet. Ez az együttérzés leírása. Milyen szívtelen ez a mai világ. Mennyire közömbös és gépies az emberek közti kapcsolatban. Sokszor úgy érzem, hogy csupán számot viselek magamon. Bizonyos tranzakciókban tényleg számként bánnak velem az üzleti életben. Nem mondhatom meg a gépnek, hogy miként érzek. Nem mondhatom meg a gépnek, hogy mit tévedtem. Csak üzletelek azzal a géppel. Az küldi nekem a számlát, és én kifizetem, ennyi az egész. Üzletelek a bankkal is. Annak is annyi a szíve, mint a kompjúternek. Lényegében a bank szíve a kompjúter. Amióta beteg voltam, üzletelek az orvossal is. Nagyon csodálatos orvosom törődik velem, de amikor sürgősen bevisznek a mentők, akkor idegen orvos fogad, és úgy kezel, mint gyomorfájós kisgyereket. Nem vagyok neki egyáltalán élő lény. Csak nagy orvosi kifejezésekkel szól hozzám, ennyi vagyok neki. Pál azt mondja, hogy mint hívőknek könyörületes szívvel kell bánnunk az emberekkel való kapcsolatunkban. Jóságot. Pál ezzel a szóval fejezi ki a hasznosságot. Ez azt jelenti, hogy segítünk másoknak. Van egy másik szó is a kedvességre, amiben benne van a szigorúság is. Kedvesek lehetünk, és ugyanakkor szigorúak is, mint amikor a nagypapa azt mondja az unokájának, hogy nem szabad azt csinálni. Ekkor szigorúnak tűnik a nagypapa az unoka szemében. De van olyan kedvesség is, ami a gyöngétséggel párosul, és Pál itt éppen ezt a szót alkalmazza. Alázatot. Az alázat egyúttal szelídség is. Ahogy gyakran mondjuk, a szelídség nem azonos a gyengeséggel. Figyeljük meg, hogy Pál az értelem szelídségét hangoztatja. Szelídséget. Itt a gyöngéd lélekről van szó. Türelmet. A görög szó emögött a makrothümia, ami kifejezi a hosszan égést, amikor sokáig tart a tűzifa melegítése. Nem szabad hamar kiborulnunk barátaink és keresztény testvéreink előtt. Nem szabad hirtelen ítélkeznünk mások fölött. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Kolossei levél, 3. rész, 13. vers. A panaszt meg kell egymásnak bocsátanunk. Pál olyan helyzeteket ír le, amikor kárhoztatás is volt a panasz mögött. Mit kell tennünk ilyen helyzetekben? Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Ez nem azt jelenti, hogy mindent figyelmen kívül hagyunk, és engedjük, hogy lábtörlőnek használjanak az emberek. Ez azt jelenti, hogy amikor panaszunk van valaki ellen, oda megyünk hozzá, és próbáljuk rendbehozni az ügyet. Mindig akadnak azonban olyan emberek, akikkel nem tudunk zöld ágra vergődni, ezt is tudomásul kell vennünk. Amikor az Úr megdorgálta a farizeusokat, akkor nem említette a bűnbocsánatot, csak megfedte őket. Nem keresték bocsánatát természetesen. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent, és a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Kolossé levél, 3. rész, 14. és 15. vers. A szeretetet kell magunkra öltenünk. Itt ebben a versben a Szentlélek két gyümölcsét találjuk. A szeretetet és a békességet. Ezen kívül az Isten békessége uralkodjék a szívünkben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Kolossei levél, 3. rész, 16. vers. Sokan nagyon ismerik a tanokat, és fundamentálisak akarnak lenni a hitükben. Ez nagyon is fontos, és nem gondolom, hogy ezt túlzottan lehetne hangsúlyoznunk. Ezek az emberek gyakran dicsérik a Biblia tanulmányozást, de nem vesznek részt a Bibliaórán, és kevésbé ismerik Isten igéjét. A Krisztus beszéde. Az Úr Jézus mondta, ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. János evangéliuma, 15. rész, 3. vers. A legjobb szombatesti fürdő az, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét. Lakjék bennetek gazdagon. Hadd irányítsa a házatokat. Meg kell ismernünk Isten igéjét. A Biblia nem lehet idegen könyv nekünk, mint ahogy sok ember előtt ismeretlen. Hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel. Mivel? Zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Engednünk kell, hogy Isten igéje ilyen befolyást gyakoroljon az életünkre, ahogy ezt Pál apostol leírja. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Kolossé levél, 3. rész, 17. vers. Meg akarjuk ismerni a keresztény viselkedés normáját. Meg akarjuk látni a követendő mintát. Meg akarjuk ismerni az alapelvet, ahelyett, hogy kis szabályokban merülnénk el. Pál megadja itt ezt az alapelvet. Nem azt mondja, hogy mit kell és mit nem kell tennünk. Egyszerűen kijelenti, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Barátom, akármit teszünk a munkahelyen, az otthonban és másokkal való kapcsolatunkban, tegyük úgy, hogy elmondhassuk. Ezt az Úr Jézus Krisztus nevében teszem. Ha ez így lesz, ha az ő nevében ténykedünk, akkor elérjük ezt a csodálatos mértéket, amihez igazítjuk az életünket. Most Pál rátér az otthoni szentség kérdésére. Megfigyelhetjük, hogy ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozik itt, mint amivel foglalkozott az efézusi levelében. Ott megmondta nekik, hogy teljesedjenek be Szentlélekkel, és aztán ugyanezeket a tanácsokat közölte velük. Itt a kolosséiaknak ezt írja. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. Ha Krisztus beszéde lakik bennünk gazdagon, akkor ez megmutatkozik az életünkben, és ennek hatása lesz az otthonunkra is. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Kolossé levél, 3. rész, 18. vers. Ez a célja az otthoni rendnek. Ez nem azért van, hogy uralkodó férjeket hozzon létre. Nem hiszem, hogy Isten azt akarta, hogy a feleség alárendeltje legyen a megtéretlen férjnek, aki veri őt vagy parancsolgat, hogy az ő Krisztusban való hitével ellenségesen éljen. Egy asszony írta levelében, hogy férje megtéretlen. Amikor lerészegedik, ütlegeli. Úgy érzi, hogy mint kereszténynek ki kell tartania a férje mellett még akkor is, ha hitetlen. Mások azt tanácsolták neki, hogy hagyja ott a férjét. Nem hiszem, hogy valaha Isten azt akarta volna, hogy egy ilyen meggyalázott és sokszor összevert asszonynak együtt kell maradnia részeges férjével. Elveszti saját személyiségét, méltóságát, és végül ugyanarra a szintre süllyed, mint a férje, ha enged neki. Engedelmeskedjék férjének, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Kolossé levél, 3. rész, 19. vers. Az a férfi, aki szereti feleségét, meglátja, hogy felesége enged neki. Nem szabad uralkodnia a családon, de a család mégis elvárja, hogy vegye kezébe a vezetést. Azt hiszem, ezen a téren sok hiba van a családokban. Én sohasem hangsúlyoztam túlzottan az engedelmesség szót házasságkötési istentiszteleteken, mert nem gondolom, hogy ezt helyesen értelmezik. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Kolossé levél, 3. rész, 20. vers. A gyermekeknek engedelmeskedniük kell szüleiknek. Tisztelniük kell szüleiket egész életükben. A gyermeknek azonban felnőtté kell válnia. Nem gondolom, hogy ez az ige szakasz egy 24 éves gyermekre is ugyanúgy vonatkozik, mint egy 5 évesre. A felnőtt gyermekek végül elszakadnak az otthontól, és többé nem kötődhetnek édesanyjuk kötényéhez. Sok tizenéves gyermek lázadt szülei ellen ebben a korban. Azt hiszem, hogy Isten helyezte el a tizenévesek szívébe azt, hogy végül szakadjanak el az otthontól. Megvan életükben az elválasztódás időszaka, és meg kell tanulniuk a függetlenné válást. Olvastam sok könyvet, ami azt mondja a fiatal házasoknak, hogy továbbra is látogassák szüleiket, és engedelmeskedjenek nekik. Azt hiszem, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. ez a kisgyermekeknek szóló figyelmeztetés. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Kolossé levél, 3. rész, 21. vers. Hadd utaljak itt az Efézusi levélre, ahogyan magyaráztam az Efézusi levél 6. részének 4. versét. E vers különös vonása mind az Efézusi, mind a Kolossé levélben az, hogy a mózesi törvény szerint a parancsolat csak a gyermekekre vonatkozott. Nem volt utalás a szülőkre. Vajon a törvény a szülőkben a diktátorságot vagy az irányítást fejlesztette ki? Nem. A példabeszédek könyve elmondja, hogy a felelősség Isten akaratának megkeresésével kapcsolatban a szülőkre hárul. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek könyve, 22. rész, 6. vers. Az apostol tovább halad a munkahelyi szentség kérdéséhez. Tárgyalja a kapcsolatokat, amik a munkaerő és a tőke között fennállnak. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Kolossé levél, 3. rész, 22. vers. Ne látszatra szolgáljatok. Ez különös szó az Új Szövetségben Pál apostol írásaiban. Ez azt jelenti, hogy ne nézzük az órát, hanem Krisztust nézzük, hiszen neki szolgálunk. Így kell viselkednünk a munkahelyen. Olykor a keresztjének arról beszélnek, hogy odaszentelik magukat az Úrnak, és az Urat akarják szolgálni, de ugyanakkor lusták a munkában. Egy fiú dolgozott itt a rádiószolgálat központjában, akit így lehetett jellemezni. Zsebredugott kézzel áldogált, miközben sokat beszélt, de mégis úgy gondolta, hogy odaszentelte az életét. Hadd mondjak valamit nagyon őszintén. Ha lusta vagy a munkában, akkor nem szentelted magad oda Jézus Krisztusnak. Pál a keresztény életet a legkisebb közös nevezőre szűkíti. Egyetlen célja van, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Filippi levél, 3. rész, 14. vers. Értelmét, tekintetét, szívét és minden vonzalmát Jézus Krisztusra irányította, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Itt nem a főnöktől való félelem, hanem az Úr félelme mutatkozik meg. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Kolossé levél, 3. rész, 23. vers. Amikor Pál azt mondja, hogy tiszta szívvel, akkor ezen azt érti, hogy teljes lélekkel. Hallottunk már sokat a lelki testvérekről, de egy kicsit hallanunk kellene a lélekből fakadó munkáról is. Ha nem tudsz valamit lelkesedéssel cselekedni az Úrnak, tekintet nélkül arra, hogy az micsoda, az helytelen. Egyesek levélben ezt kérdezik tőlem. Helyese nekem, hogy elmenjek erre a helyre? Itt van a mértéked. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Kolossé levél, 3. rész, 24. vers. Talán nem kell jelentést tenned a főnöködnek, vagy amikor hátat fordít és nem lát, akkor nem használod ki a lehetőséget a lustaságra, hanem az egész napi fizetésért egész napi munkát végzel. Az Úr Jézus lát mindent, és ő előtte kell számot adnunk. Mi ő benne élünk, és hozzá tartozunk, ezért neki kell számot adnunk életünkről. Mivel Jézus Krisztust képviseljük itt ezen a földön, ő azt kéri tőlünk, hogy képviselői legyenek hűségesek. Nagyon sokan, akik alázatos, kevéssé ismert emberek, mégis hűségesek a feladatukban. hűségesek alkalmaztatójuk iránt, hűségesek gyülekezetük iránt, hűségesek az otthonukban, hűségesek a lelkipásztorok iránt. Nagyon kevesen ismerik őket, de az Úr ismeri, jutalmat kapnak tőle. Azt hiszem, meglepődünk majd azon, hogy egyesek milyen nagy jutalmat kapnak az Úrtól. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Ez egészen más megvilágításba helyezi a keresztény munkáját ezen a földön. Sokan lustán végzik Isten munkáját. Azt mondanám, hogy a szolgálat egyik átka éppen a lustaság. Ez megtalálható a vezetőségben is. Könnyű elhanyagolni a szolgálatot, mert senki sem ellenőrzi, senki sem figyeli. Emlékeznünk kell arra, hogy az Úr Jézusnak szolgálunk, és neki adunk számot mindenért. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett. Mert nincsen személyválogatás. Kolossé levél, 3. rész, 25. vers. Ő mindent egyenesbe hoz az életünkben, amit mi nem tudunk rendbe tenni. Ez éppen ezt jelenti. Kiváltság, hogy Isten munkájában lehetünk. Kiváltság, hogy valaki vasárnapi iskolát tanít. De azért senki ne gondolja magát különnek. Amikor az Úr ítél, akkor a hűséget ítéli meg. Mindnyájan egyforma mérték alá kerülünk. Isten nem személyválogató. Imádkozzunk! Uram, hallom figyelmeztetéseidet, és most azt az erőt kérem tőled, hogy mindenben igyekezzem neked szolgálni, még akkor is, ha csak embereknek szolgálok. Higgyem el, hogy te mindent látsz, és végül mindenért neked kell számot adnom. Ámen.